Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Klavai Richárd, vendégünk ma este Klink Hamerista, felsőoktatásért felelős államtitkár. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. A közelmúltban Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere a rektori konferencia megalakulásának 25. évfordulója alkalmából sok mindent mondott, sokat beszélt ugye a felsőoktatási stratégiáról. Egyebek mellett azt mondta, hogy a globalizálódó világban a tudástőke, amelyet Magyarország képes nyújtani, az nyilván felértékelődik. Mi a stratégiai cél ezzel a tudástőkével?
Hát Szentgyörgyre tudok hivatkozni, aki azt mondta, hogy egy kis ország legyen abban nagy, amiben nagy lehet, és Magyarországon körülbelül ez adja a legegyszerűbb és a legjobb lehetőséget, hogy sok okos, kiművelt ember föl legyen. Ennek persze van egy feltétele, hogy nagyon jó iskolarendszerre nem tud ez csak alapulni. És azért mondtam, használtam ezt a kifejezést, hogy iskolarendszer, mert a felsőoktatás az csak a piramisnak a csúcsa, de a felsőoktatásban jó képzett, motivált, tanulni vágyó ifjaknak kell, hogy jelentkezzenek. Ezt a motivációt pedig az általános iskolában, illetve a középiskolában kapják meg. Tehát ez olyan, mint egy piramis. És a tudástőke az tulajdonképpen ebbe az iskolarendszerbe van elosztva, és ebből mindenki vehet, használhatja, és ugye az is egy olyan közhelyszerű jómondásnak tűnik, hogy a tudás az, ami a használatával nem kopik el, hanem egyre több lesz, mert minden más energia a világban az a használattal fogy, ez meg nem, sőt, ha megosztom, akkor nem nekem lesz kevesebb, hanem másnak lesz több. Hát ezt Magyarország kihasználhatja, de ehhez viszont az kell, hogy egy vissza kell állítani, és megint hangsúlyozom azt mondta, hogy vissza kell állítani a jó magyar oktatási rendszert.
Mi az, ami ebből hiányzik? Ezt csak azért is kérdezem, mert ugye valóban hagyományosan, nem csak a rendszerváltás óta, hanem előtte is mindig Magyarországon azt lehetett hallani, hogy Magyarországnak messze-messze jobb oktatási rendszer van, mint mondjuk Nyugat-Európának vagy akár Amerikának. Mi az, ami ön szerint vagy önök szerint hiányzik most ebből a rendszerből?
Hát az hiányzik, ami leépítésre került, mondjuk meg egészen őszintén. Tudik, ez az iskola rendszer azért ez nagyon hosszú idő alatt került kiépítésre. Nyugodtan merem mondani, az egyetemi az 1635-től kezdődően, de már akkor is nagyon jó népiskolák voltak bármilyen furcsa vidéken. Aztán szerintem a 19. század az egy nagyszerű fellendülést hozott, hiszen a ugye nem lett több egyetem akkor, de a főiskolai hálózat akkor kezdett kialakulni, tehát a kiegyezés után. Az első világháború környezetébe már ez úgy kiteljesedett, aztán a két világháború között is jó volt a magyar iskolarendszer, és szerintem ez a lendület, ez kb. A 60-as, 70-es évekig eltartott. A lendület alatt most azt értem, hogy az a tanár és oktatói kar, aki ebben a időszakban nyert el a diplomáját, szocializálódott a pedagógiai pályára, ez addig tartott ki. És onnantól kezdve, horribile dictu, de úgy megindult egy lassú erodálás a magyar iskolarendszer. Most az iskolarendszerben beleértem az általános iskolát és a középiskolát is, meg az egyetemeket is.
Tehát egész rendszerről beszélünk.
Persze. De hát ennek több oka van. Hát az egyik oka az van, az szerintem, hogy hát ennyi reformot, mindig ez volt a neve, hát én nem hiszem, hogy sok országban megélt például az iskolarendszer, mint ami Magyarországon. Iskolatípusok, hát talán a hallgatók emlékeznek a gimnázium, technikum párost, aztán lett felsőfokú technikum, aztán felsőfokú technikumból lett főiskola, de a minősége nem különösebben változott. Aztán különböző középiskolákról beszélem most, a különböző képzési típusok, a gyakorlati képzés bevezetése, ugye a fiúk reszelni jártak, a lányok, az ördög tudja, hova kötni tanultak, míg önmagában mindegyik hasznos volt, csak azért ez gyengítettem a szisztematikus iskolarendszerre a tanulást. Hát a felsőoktatásról meg azért úgy kritika nélkül nem is tudok szólni. Hát hogyha áttekintenék most mi ketten mondjuk az elmúlt 20-25 évet, hát akkor szinte hihetetlenek tűnik most visszatekintve, hogy 3-4 évenként olyan változások történtek, meg alapjaiban rengették meg a kialakult rendszert. Hát az első ilyen, ha emlékszik rá, a rendszerváltás után, megnyíltak az egyetemek, főiskolák a tovább tanulni vágyó fiatalok előtt. Most ezt nem Maliciával mondtam, ez így nagyon szép volt. De vajon megvizsgálta valaki azt, hogy azok közül, akivel megvolt az óhaj, de a felkészültség megvolt, ez az egyik. A másik pedig, amit biztos tudunk, hogy nem volt meg, hát a magyar felsőoktatásnak a befogadó képessége nem felelt meg ennek. Hát az infrastruktúrája, a tanári kar, az minden maradt. Statisztikákat, ha most utólag nézzük, akkor látjuk azt, hogy meg négyszereződött nagyon rövid idő alatt a felsőoktatásban a tanulók száma, de például a felsőoktatási tanerők száma, az csak kb. 40-50%-kal nőtt. Aztán közben emlékeznek rá, a legkülönbözőbb mintákat kezdtük követni. A 90-es években számomra hátborzongató volt, amikor nagyon tisztességes kollégák jelentek meg Amerikából, de ilyen közép-amerikai egyetemekről, és megállapították elszörnyűködve, hogy az ELTE-n a kutató szakokon, bölcsészkar, a másra, milyen rossz a oktató-hallgató arány. Bevallom ezt, én akkor nem is értettem teljesen, aztán kiderült, hogy arra gondolnak, hogy üzletileg nem megfelelő. Túl sok oktató esik egy hallgatóra, és a hallgatókat túl intenzíven, túl nagy ráfolytással oktatják. Hát ugye én elhűltem, hogy hát ez attól egyetem, hogy a közös kutatás, fejlesztés. Tehát ez volt egy ilyen sok. Aztán jött, talán emlékszik rá, a normatív finanszíros bevezetése, ami nem ördögtől való, de semmiféle megkülönböztetés nem volt. A no-name főiskolán adott szakon ugyanannyi volt a oktatásra fordítható összeg, mint valamelyik elit egyetemen, ott ég és föld volt a ráfordításnak a feltételrendszere. Hát ez is egy nagy gondot jelentett. Aztán jött, talán emlékeznek, az integráció, ami megint egy nagyon jó gondolat, hogy egy vidéki városban ne három egyetem legyen, hanem egy közös számítóközponttal, könyvtárral, nem kell sorolnom. Na de hát ez ebbe a politika nagyon esően beleszólt, és én most senkit nem akarok a pellengére állítani, de olyan furcsa, mondjuk itt Budapesten egyetemi egyesülések jöttek létre, hogy most is megvannak még, hogy nem illenek össze tulajdonképpen. És hát aztán, ami föltette szerintem a koronát, az a Bologna folyamatnak, hagy fogalmazzak így, a rajtaütésszerű bevezetése volt, ami azért mondom, hogy rajtaütésszerű, ilyen gyorsan nem lehetett, és hát nem volt kiérlelt, nem volt átgondolt, és ez most napjainkra. Hát mondjuk meg őszinte, ez a sok hátrány az egy úgy összegeződött, és ezt még megfejelte a gazdasági helyzet, ez azt értem, hogy nem tudott lépést tartani a felsőoktatásra fordítható szükséges összeg azzal az igénnyel, amit a világban a felsőoktatás finanszírozása szükségeltet, és hát így jutottunk napjainkhoz, ami most itt az ide, szerintem nagyon itt az idő ahhoz, hogy az egész dolgot, a mennyiségi szemléletet és a csapongást toljuk vissza a minőségi szemlélet irányába, és ne reformokat hajtsunk végre, felejtsük el, hanem paradigmaváltást. Tehát szervezzük újra a felsőoktatást.
Mi az újra szervezett felsőoktatásnak a legfontosabb elve? Ugye beszéltünk minőségről, emlegette minőséget, szó volt gazdasági kérdésekről, és amikor az új struktúra, vagy amikor az új rendszer kialakul, mi a meghatározó?
Hát az első, nehogy félrejtést legyen, amiket elmondok, ez az, hogy ez, hogy én látom. Természetesen ezt a kollégákkal is kell, a rektori konferencia, hallgató önkormányzat, tehát ezt úgy ki kell érlelni, parlament, kormányzat is, de azt tudom elmondani, hogy mi szerint, mi irányba szeretném persze elmozdítani, tehát hogy mozduljon meg. Hát az egyik az, hogy határozzuk meg azt, hogy a magyar felsőoktatásban melyik intézmény típusnak mi a küldetése. Most nagyon gonosz megjegyzésem van, pont talán a normatív finanszírozás a hallgatók iránti, mármint hogy sok hallgatónk legyen, mert az a nagyobb állami finanszírozást ad, én kicsit ilyen kínai szatócsbolttá kezdett alakulni a felsőoktatás. Intézmények jó része kicsit a profilját elvesztette. Mindent kezdett oktatni. Egymásról 40-50 kilométerre levő intézmények konkuráltak egymással, nem vették észre, hogy egymástól vonják el a hallgatókat. És ez óhatatlanul azzal járt, hogy süllyedt a minőség. Most nem csak a középiskolába jövő lurkók, az egy más dolog, hanem hát ezt oktatói karral is bírni kellett ilyen rövid idő alatt. Hát honnan lehet jó oktatói garnitúrákat keresni? Meg mi volt az értelme, mi volt a szüksége? A diplomák devalválódtak, pontosan amiatt, hogy nem tudták kitölteni rendesen tartalommal, és ugye az oktatóikkal nagy része jogosan a hallgatókra mutatott, hogy milyen hallgatókat kapunk a középiskolából, de azért legyünk önkritikusak, és én azt hiszem lehetek, hiszen a egyetemi szférába jövünk. Hát mi a oktatók sem mindig nőttünk fel a feladatokhoz, nem mindig tudtuk ellátni azokat a, vagy kielégíteni azokat a követelményeket, amit a tudomány állása megkövetelt bárhol a világban. És ez vezetett ide, ebbe kell most rendezni. A tudományi egyetemek, amelyek sokkalra rendelkeznek, ott legyen doktoriskola, a mesterképzést ők gondozzák, természetesen legyen alapképzésük, és a kutatási tevékenység igen jelentős legyen, hiszen azért az a jó oktató, aki a saját kutatási eredményt is beépíti az oktatási arányba, a anyagba, és nem csak leírt tananyagot ad tovább, mert az a középiskolákban is megfelelő lenne. Aztán vannak az egyetemek, hogy fogalmazzak így, amik minőségileg ugyanaz a klasszis, de szűkebb a profiljuk, mondjak példát, az Zemmelweis Orvos Tudományi Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, ahol kiválóan látják ugyanezt a feladatot, utána jön, és ezek az utána, ez nem minőségi fokozatokat jelent, mert mindenkinek a minőséget a saját szintjén tökéletesre kell venni, azok a főiskolák, szakfőiskolák, akik, ja, és ez a kettő az egyetem és a tudományegyetem, az az ismeretlenbe való tájékozódásra is fölkészít, tehát a science-t, a tudományt műveli, a szakfőiskolák pedig a profession-t, a szakmát kiváló szinten az adott tudományállás eredményét adják át, közben gyakorlati legyen, és ami nagyon hiányzik, gondoljon el a nagyon sok kis főiskolánkra vidéken, ami azért nagyon hasznos, az úgynevezett közösségi vagy kistérségi főiskolák, amelyek az ottnak a térségnek a 30-40 km-es körzetbe kell gondolkodni sugarú körre, annak az élet minőségét tudják megemelni, akár úgy is, hogy nem diplomát adnak, mint amiről beszélünk, hanem felsőoktatási szakképzést. De olyat, hogy ott rögtön azon a területen, ahol adják, ott a hallgatók el tudnak helyezkedni, mert az ott lévő, ez a divat szóban, hogy piac, azt igényli a szolgáltatás. Na ennek kell, tehát ez kell, ez a profiltisztítás, rendrakás, ugye ennek eleget kell tenni, hiszen látja a statisztikákat, mindig hivatkoznak rá, ami nem szerencsés, hogy Magyarországon túl sok diplomást képezünk. Nem, ez így nem igaz. 20-22%-a csak a népességnek. Ha azt már elfogadom, hogy nem biztos, hogy olyan szakokon kell képezni, és ott annyit. Többet kéne képezni, az ideális szerintem olyan 35% lenne, de mi mindig elfelejtjük, mikor külföldi példákra mutatunk, hogy ott 40% meg a fölött van. Igen, de amit az előbb mondtam a közösségi vagy kistérségi főiskolánál, ez a felsőoktatási szakképzésben résztvevőket, aki érettségi után tanul, azokat beleszámítják. Nálunk ez pedig egy eléggé szűz terület. Tehát ezt kell most nekünk megalapozni.
Ez a struktúra mennyi idő alatt tud kialakulni? Kialakulhat-e egyik évről a másikra? Tehát lehet-e azt mondani, hogy 2014. szeptemberétől ez a struktúra működik?
Nem, így biztos nem felelőtlenség lenne, amit én mindig elmondok, elnézést, hogy az én hangsúlyozom, de hát ezért vagyok felelős, váltóállítást tudunk végrehajtani, tehát azt jelenti, hogy ne abba az irányba menjünk, ameddig haladtunk, ezért mondtam a paradigmaváltást, állítsuk át a váltót, kezdjük megszervezni a menetrendet. És ha megkérdezik, én azt mondom, hogy kb. A 2015-2016-os tanévre tud ez beindulni, mert azért elég hamar le lehet ezt tisztítani. Hát persze, sok gonddal problémával jár, a gond és a probléma egyéneket érint, tehát akinek az érdekeit sérti. Mert egyébként ez egy szervezési feladat.
És mennyiben vannak hallgatók is, és oktatók is?
A hallgatók azok érdekes módon nem a hallgatók van, hanem a probléma. A hallgatók azért hát világos, hát minden méretben, színben és típusban van nekünk hallgatók, mint ahogy felnőtt ember is van. Ők hamarabb megértik ezt, hogy az ő érdekük a minőségképzés, hiszen 30-40 évig ők munkavállalók lesznek. A probléma ez a kicsit megcsontosodott szerkezetben van, hiszen ez egzisztenciákat érint. És lehet, hogy bántó hasonlat, de senki nem akar megsérteni, de mondjuk van egy magyar közmondás, hogy öreg kutya nehezen tanul új trükköt. Hát el tudja képzelni, hogy 20-25 éve egy főiskolán adott szakot tanít, gondoz, hát az nehezen tud átállni, nehezen tud a minőség irányába ellépni, új eredményeket bevinni a tananyagába. de nem is biztos, hogy szükség van azokra, arra van szükség, amit eddig oktatott. Tehát itt mondom azt, hogy egzisztenciális problémák lehetnek.
Ezeket a döntéseket ki fogja meghozni, vagy kinek a felelőssége, ha most általánosságban beszélünk, amikor egy ilyen felsőoktatási rendszer átalakítása megindul, vagy elkezdődik, ezeket a döntéseket, hogy hol mire van szükség, milyen jellegű tudományt, milyen jellegű professiont kell oktatni egy-egy helyen, ahogyan is fogalmazott, hogy a közösségi egyetemeknek, vagy a közösségi felsőoktatásnak mit kellene tenni, ezeket a döntéseket kinek kell meghozni? Önnek, a miniszter úrnak, egy testületnek, kinek?
Hát lehet, hogy most mindenkit meglepek, ha mindig a egyetemi és főiskola autonómiáról beszélünk, amiben őszintén hiszek, és elég, ha megnézzük a történelmet, hogy úgy alakultak egyetemek, főiskolák, az intézményeknek elsősorban kötelességük, hiszen ők gondozzák ezt, ők tudják, hogy mikor, kinek, mit kell oktatni, mely irányba megy a tudomány, és amit ön mondott, a politikának, és ebben most én beleértem a kormányzatot, és a kormányzaton belül mondjuk a személyemet, hogy amíg felsőoktatási államtitkár vagyok, nekünk ezt segíteni, támogatni kell, irányítani, szervezni, de a döntés magát helybe kell meghozni, hogy például egy közösségi főiskola adott területen mi az, amit körbenézve azt mondja, hogy ezen a területen, ha egy agrárterület, itt az élelmiszerfeldolgozás irányába kell menni. Az életminőséget szolgálja az, hogyha példát mondok, falugazdászokat, falugondokokat képezünk 2 éve, tehát elsősorban ott, és így áll majd össze ez a világ, természetesen a végén, hogy kinek kell orvos képezni, meg mérnököt, tehát az adott.
De bocsásson meg, mi van akkor, hogyha mondjuk egy ilyen közösségi főiskola, vagy akár egy tudományegyetem is, vagy akár egy egyetem, ahogy ön fogalmazott, azt mondja, hogy ő nem akar változtatni, ő nem látja célszerűnek, hogy változtasson azon a struktúrán, azon a létszámon, azon a tantárgy összetételen, amit most művel.
Önnek tökéletesen igaza van, hát ez is az autonómiába belefér, na de hogyha megnézzük, hogy elmegy valaki az egyetemi könyvtárba, és Szögi László doktornak, aki jeles oktatástörténész megnézi a munkáját, látja, hogy hány egyetem és főiskola, aminek jó neve volt a középkorban, még az újkorban is tűnt el a süllyesztőbe. Hát akkor ő nagyon hamar kiderül, hogy rá nincsen szükség, a hallgatók nem keresik föl, ez a nagyon hamar, ez egy pár év alatt kiderül. Tehát ezért mondtam azt, hogy az autonómia az egy ilyen felelősséggel is jár, sőt, nekik egy kicsit előbbre kell járni, pont azért, mert a tudományos műhelyekbe előbb föl lehet ismerni a trendeket, hogy mely irányba halad a világ. Tehát ott kéne először, de amit ön mondott, ez jogos dolog, azon bizony nem lehet segíteni, én csak azt vallom, hogy a politikának nem kell megszüntetni főiskolát, egyetemet, hanem azt kell mondani, hogy magatokról gondoskodjatok, és a segítséget ehhez megadom, na de hát ez az ő döntésük. De hozzáteszem az a segítséget, már többször mondtam azért, hogy ez mibe áll. Ha megengedik. Nem voltam Szegeden a Szegedi Egyetem rektorának megkívására, aki összehívta a Délalföldön azokat a polgármester urakat, ahol főiskola van. És a polgármester urakkal beszéltük meg, hogy az ő településén, illetve annak a környezetébe, hogy látja, hogy ezt az általános emelkedést mely irányba kéne tolni, hogy, mert tulajdonképpen ő képviseli a társadalmi igényt, vagy nála realizálódik, ő rajta kérik számon, hogy akkor ők ketten, mondjuk a elnézést, hogy magamat hangsúlyozom, meg ő, tudjuk egy adott főiskolának mondani, hogy ebbe az irányba kéne menni, nógatni, ebbe az irányba tudunk támogatni benneteket, de hát ha nem, hát akkor az állam például mi az ördögnek tartsa fenn, tudja, hogy finanszírozza. Vagy horrible dictu a polgármester. De azt hiszem, ilyen gond nem lesz, mert ezek fölismerik ám a felsőoktatásban dolgozók, hogy mi az ő érdeke is, és mi a közösség érdeke. Ebbe őszintén hiszek.
Tehát, hogyha jól értem, akkor én úgy gondolja, vagy az látszik ebből a rendszerből, hogy mondjuk az államnak egyetlen eszköze van, a finanszírozáson keresztül tud jelzéseket adni. Tehát mondhatja azt, hogy rendben van, hogy te nem akarsz váltani, de ebben az esetben ezt a struktúrát én ebben a létszámban, tantárgy összetételben nem tudom így, vagy ilyen mértékben támogatni.
Igen, meg az, amit az előbb mondtam, a szervezésben, hát ez természetes, meg abban a szervezésben, hogy mintákat mutat. Tehát megmutatja azt, hogy olyan országokba, amelyek fejlődnek, haladnak, hasonló adottságú, hogyan alakították át, mit oktatnak, miként. Tehát itt a tudomány mindig olyan, hogy a tudomány eredményei, és azért mondom a tudományt, mert az oktatásban a tudomány eredményt építik be. Ezek az eredmények mindig nemzetköziek. De a kutatás, fejlesztés mindig nemzeti. Az meg érdemes külföldre kukkantani, és ezt megtesszük. Tehát a finanszírozása direkt módon lehet befolyásolni, de ezzel a szervezéssel, bemutatással pedig indirekt módon, hogy hát mely irányba halad a világ, körülbelül mit vár el a kormányzat, de most nem a kormányzat szót szeretném hangsúlyozni, hanem mit vár el a társadalom, hiszen egy jó kormányzat azért az a társadalom igényeit képezi le, abba az irányba terelget mindenkit.
Na jó, de erről például vannak pontos információik? Vannak pontos információk? Ezt azért kérdezem, mert legutóbb, amikor a szakképzés volt témát az arénában, akkor azt hangzott el, hogy a munkaadók mindig azt mondják, hogy nincs megfelelő mennyiségű szakember, amit ők szeretnének alkalmazni. A szakképző intézmények pedig azt mondják, hogy nekik nincsenek pontos jelzéseik. Nem tudják, hogy milyen szakemberre lesz szükség 5 év múlva. A felsőoktatásnak vannak ilyen támpontjai?
Na most ez az érdekesség, amit ön elmondott. Ez pontosan így van. És ez a
felsőoktatásban is?
De persze. De ezért elmondtam, azt mondtam, hogy a tudomány műhelyeibe, a jó egyetemeket, előbb ismerik fel, hogy mely irányba halad a világ. A géntechnológiát előbb kezdték el oktatni egyetemben, ez így jelent, mint hogy az a gyakorlatban megjelent van, elterjedt van, és még nagyon sok dolgot lehet mondani. De amit a piac mond, ugye nekem néha viták vannak a piac képviselővel. Tudik, a piac mobil, azt ne felejtsük el, a piac jellegében adódóan mobil. Egy cég nem tudja megmondani, hogy 3-4 év múlva mit fog gyártani, mit fog produkálni, hiszen a piac igényét elégíti ki. De a felsőoktatás, mondjuk a példánál, csak mindig a piac konkrét szakember igényét elégítené ki, akkor mi lenne 3-4 év múlva azokkal, amikor átállt egy cég, és most a újrakra megyünk rá? Tehát ezért van az, hogy a felsőoktatásban jó képzett, széles bázison álló, tudásbázison álló ifjakat kell képezni, és majd ilyen vállalati inkubációval 3-4-5 hónap alatt bedolgozzák magukat bármely cégnél, és annál a cégnél változás van, van nekik olyan alapképzettségük, fizikai, kémiai, matematika, hagyd ne sorjam tovább, hogy önképzéssel el tudja saját ételen át tud állni. Tehát ez a túlzott piacorientált képzés, ez életveszélyesnek tartom át, mert úgy lemegy egy cégről, hát a cégek minden további nélkül profilt váltanak, millió példát láttunk rá. Na most ezt a felsőoktatás meg oktatás nem engedheti meg. Széles, jó megalapozott bázis kell, és azt a piac azt tudja igazán ebből kihasználni. Én terméketlenek tartom ezt a vitát, úgy, hogy most ezekre lenne szükség, amit én nem vitatok. És 3 év múlva biztos, hogy ő rájuk lesz szükség. Tehát ez a pillanatnyi igényre nem lehet egy oktatást ráállítani. Arra lehet, hogy abba a széles bázis oktatásba esetleg ez is férjen be, meg majd a 3 év múlva jelentkező igény, meg az 5 év múlva is, megfelelő önképzéssel.
Klinkhammer István felsőoktatásért felelős államtitkár az aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.